Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak áttekintését, szólnunk kell a Christus Dominus, az Úr Krisztus kezdetű, a püspökök lelkipásztori szolgálatát tárgyaló határozatról. Maga a téma, amely erősen jogi természetű, igen hosszú történelmi előzményekre tekinthet vissza, hiszen szinte az egyház kezdeteitől szükség volt a püspöki hatalommal és szolgálattal kapcsolatos kérdések tisztázására. Már a zsinat előtt világos volt, hogy a téma tárgyalásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes püspökök és a püspökök testülete, a püspökök és a római pápa közötti viszony tisztázására, az egyes püspökök ordináriusok jogainak és kötelességeinek, a püspöki testület egészével, a püspöki kollegialitással való kapcsolatára. A témáról az előkészítő bizottság által készített tervezet, amely csak a püspökökről és az egyházmegyék kormányzásáról szólt, a hagyományos jogi szemlélet keretei között a második ülésszakon 1963. novemberében került az atyák elé, és azonnal élénk vitát váltott ki. Bár a tervezet elsősorban gyakorlati kérdésekre koncentrált, nehezítette a helyzetet, hogy ekkor már javában folyt a Lumen Gentiumnak, az egyházról elviekben tárgyaló konstitúciónak a vitája, amelyben központi helyen szerepelt a püspöki kollegialitás, az egyes püspökök, a püspöki testület és a pápa közötti viszony újrafogalmazása, amely nélkül számos gyakorlati kérdés is tisztázhatatlan maradt. Kérdésként merült fel az egyes püspökök jogainak és kötelességeinek köre egyházmegyéjük vezetésében, a római kúria és az egyes püspökök viszonyának tisztázása. Téma volt az egyes főpásztorok és a kötelezően megalakítandó püspöki kari konferenciák viszonya, az utóbbiak jogosultságainak kérdése, de néhány olyan egzisztenciális téma is, mint az ordináriusok kötelező nyugdíjba vonulási korhatárának ügye. Sajátos kérdés volt a segédpüspökök, az ordináriusi hatalommal nem rendelkező főpásztorok jogállásának tisztázása is, amely elsősorban a harmadik világ országaiban, főleg a fekete afrikai egyházakban jelentett újra gondolandó témát. A második ülésszak végül élénk vita után a tervezet visszavonásáról és átdolgozásáról döntött. A nagyszámú beérkezett javaslat alapján már új szöveg került a 64-es harmadik ülésszak elé, amelybe bedolgoztak egy eredetileg önállónak tervezett, a püspökök lelkipásztori munkájáról szóló, nem annyira kánonjogi szemléletű anyagot is, ám a módosított szöveg ezen az ülésszakon sem nyerte el az atyák többségének támogatását, akik további nagyszámú módosító indítvánnyal éltek. Ennek köszönhető, hogy a végső, sokszorosan átdolgozott szöveg csak a kollegialitás témáját tisztázó Lumen Gentium 64-es elfogadása után a negyedik ülésszakon 65 őszén került elfogadásra. Végső formájában a szöveg a Lumen Gentiumból merített bevezető után három fejezetben tárgyalta témáját. Az első ezek közül a püspököknek az egyház életében betöltött szerepét vizsgálta, deklarálva, hogy mint testület a pápával egységben a teljes tanító és kormányzati hatalom birtokosai. Kitért a szöveg arra is, hogy a püspöki hatalom gyakorlásának fontos intézménye, a főpásztorok összetartozásának fóruma lehet a püspöki szinódus, amelynek részt kell nyernie a pápai és az ordináriusi hatalom csorbítása nélkül a teljes egyház kormányzásából. A továbbiakban a dokumentum állást foglalta püspökök és a kúria szervei közötti kapcsolat egyszerűsítése mellett, utalva a VI. Pál által kiváltásba helyezett kúriai reformra. A következő részben az ordináriusok egyházmegyéjükben birtokolt jogosítványairól és kötelmeiről esett szó. A püspök fontos feladata a tanítás, kitüntetett módon a hitoktatás irányítása. Túl ezen megszentelő hivatásából adódóan ő a liturgikus élet irányítója, az apostoli és missziós munka vezetője, a jogi, kormányzati és gazdálkodási területek felelős vezetője, akinek kinevezése kizárólag a legfelsőbb egyházi tekintélyt illeti, tisztségéből való megválása pedig életkorhoz, vagy rendkívüli esetekben cselekvőképességének elvesztéséhez kötött. A továbbiakban a dokumentum szólt még az egyházmegyék határainak észszerű átrendezéséről, valamint azokról, megyés püspök, általános helynök, tanácsosi testület, akiknek feladata a püspök munkájának segítése, valamint az egyházmegye papságának a püspököt támogató feladatairól, különös tekintettel a püspök és plébánosai, káplányai közötti viszonyra, valamint azokra a jogokra és felelősségekre, amelyek a püspököt az egyházmegyei papság irányításában, ellenőrzésében, kinevezési és elmozdítási ügyeiben terheli. A szöveg részletesen rendelkezett a nemzeti püspöki konferenciák szervezetéről, saját szabályzataik kidolgozásának kötelméről, az egyes püspökök és a konferencia közötti hatalom megosztás kérdéseiről, és lehetségesnek mondta regionális, nemzetközi püspöki konferenciák megszervezését is, ahol erre szükség mutatkozik. A záró rész témája az egyes püspökök és egyházmegyék közötti együttműködés elveinek és a tartományi zsinatok szerepének tisztázása volt, majd pedig az atyák úgy rendelkeztek, hogy a dokumentum szellemében kerüljön sor a kánonjogi kódex átdolgozására, és készüljenek a helyi egyházakban a püspök munkáját segítő lelkipásztori direktóriumok, valamint külön tervezetek a rétegpasztorációs munka, a hitoktatás irányítására, az alkalmas hitoktatási anyagokról, tankönyvekről való megfelelő gondoskodásra. Az előbbi dokumentumhoz szervesen kapcsolódott a zsinatnak a papi szolgálatot tárgyaló Presbyterium Ordinis, a papír rendkezdetű határozata, amelynek első tervezete a klerikusokról munkacímmel a zsinat második ülésszakának napirendjén már szerepelt, végül azonban a negyedik ülésszakon a zsinat berekesztését megelőző napon került elfogadásra. A zsinat előkészítése idején elkészült első tervezet a papság helyzetét jogi, egyházfegyelmi szempontok szerint kívánta tárgyalni, hamarosan kiderült azonban, hogy a téma pasztorális jellegű megközelítésére, a papi lét valós problémáinak elemzésére van szükség. A dokumentum első tervezete még a harmadik ülésszak napirendjén szerepelt, ám szinte egyöntetű elutasításra állt az atyák részéről. Jelentős átdolgozás után így a szöveg a 65-ös negyedik ülésszak elején került napirendre, ám még ekkor is sok módosító javaslat és bíráló észrevétel érkezett a szöveghez, ezeknek a beépítését követően a zsinat utolsó szavazási napján fogadta el nagy többséggel a dokumentumot. A határozat bevezető és záró részeken túl három fő részből épült fel. Az elsőben a papi lét teológiájának összefoglalására került sor, ezt a papi munka a papra háruló feladatok összegzése követte, a harmadik részben pedig a papi létből adódó személyi következmények tárgyalására, a pap helyes magatartásának összefoglalására került sor. Magának a teljes szövegnek a felütése annak megállapítása volt, hogy a papi lét a modern világban válságban van, a pap magányos, társadalmi és kulturális szerepét jó részt elvesztette, a társadalom peremére került, ami életének nehézségeit megsokszorozza, a papi hivatás választása elé pedig komoly akadályokat gördít, amelyek azután a fokozódó paphiányban, a pásztorok túlterhelésében, a papság egyenlőtlen területi elosztásában mutatkoznak. Kimondásra került az is, hogy a pap magányossága azt is jelenti, hiányoznak a jól követhető papi életminták, a klerikusoknak maguknak kell megtalálniuk életük és szolgálatuk felépítésének módját, tudva azt, hogy ők Krisztus ügyének felelős munkásai. A pap hivatásának lényege nem szűnő küldetése az ige hirdetés, a szent áldozat bemutatása, de legalább ennyire a hívők lelki vezetése, a közösségek jó pásztorként való irányítása is. Fokozottan kell viselnie a gyengék és szegények gondját, foglalkoznia kell a hitükben fogyatkozókkal, evangelizálnia kell környezetét. Mindebből adódóan a papi lelkiség megújítására van szükség, missziós lelkületre és a papi életszentség ideájának megélésére, amihez a Szentlélek támogatására, sajátos erényekre és képességekre, testi-lelki alkalmasságra és annak folyamatos karbantartására van szükség. A pap személyes életének tárgyalása során felmerült a cőlibátus kötelmének témája is, ám ez hatodik Pál határozott kívánságára lekerült a napirendről. Megfogalmazódott viszont az, hogy a papnak a világiakhoz hasonlóan teljes életet kell élnie, a sajátosan papi létéből fakadó feladatok és kihívások pedig ehhez a létezéshez többletként járulnak hozzá, a papnak teljes embernek és egyben az Úr szolgájának kell lennie. Ebből következően a pap létezésének természetes közege a hívőközösség, amelynek tagja és vezetője, pásztora egyben, nem áll felette az általa vezetetteknek, hanem testvérként van kapcsolatban velük. Hasonlóan testvéri kapcsolatot kell őriznie paptársaival, és engedelmes, ám önállóságát őrző kapcsolatot kell ápolnia püspökével, az egyházi hierarchiában felette állókkal. Mindez pedig különös jelentőséget nyer azáltal, hogy a szekularizáció jelentette kihívások megsokszorozzák a pap feladatait, nehezítik pásztori munkáját, akadályokat gördítenek tevékenysége útjába, amelyeket neki magának kell legyőznie, de az egyháznak, az előjáróknak ezt a papság megfelelő képzésével, felkészítésével, folyamatos továbbképzésével, személyi szociális biztonságának biztosításával, megfelelő anyagi ellátással kell elősegítenie. Az előbbieknek kisebb jelentőségű és kevesebb vitát kiváltó volt a perfecte caritatis, tökéletes szeretet kezdetű, a szerzetesi élet megújításáról szóló határozat, amely a második ülésszaktól volt napirenden, és a negyedik ülésszak elején került sokak szerint némi kompromisszumok árán elfogadásra. A kiinduló pont az volt, hogy a szerzetesség 19. századi felvirágzása után a zsinat idejére krízis következett be. Csökkent a hivatások száma, több közösség belső válságba került, fenyeget az elvilágiasodás veszedelme. Ennek olvaslására az elfogadott szöveg szorgalmazta a szerzetesi életnek az egyház közösségébe való aktív bekapcsolását. Röviden összefoglalta a szerzetesi életállapot teológiáját. A rendi élet sajátosságaként emelte ki a szemlélődő létmód szerepét, az engedelmesség jelentőségét, ógott a modernnek tűnő aktivizmus szélsőségeitől. Sorra vette a különféle szerzetesi életformákat, a szemlélődő, karitatív, lelkipásztori, monasztikus és az apostolkodásban tevékenykedő közösségekig, a megszentelt élet laikus társaságaig, de szólt a rendi jelöltek kiválasztásáról, neveléséről és képzéséről, a női és férfi közösségek sajátosságairól, az ideiglenes és örök fogadalmak rendjéről, a közösségek vezetésének szabályairól is, végül pedig feladatokat fogalmazott új rendek alapításával, életképtelenné váló közösségek megszűnésével, a rendek és rendházak közötti együttműködés megszervezésével és római irányításával összefüggésben. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.